Hálásak vagyunk azért a nagy kiváltságért, hogy még mindig összegyűlhetünk, hogy meghallgassuk az ő igéjét, és újból áldást nyerjünk. Ha azt kell kifejeznem, amit megfigyelő képességem mond, és ezt szeretném rögtön a tananyag elejére tenni, minden olyan összejövetelen, amelyben Isten szólhat hozzánk, és bizonyos dolgok elhangzanak, amelyek a legnagyobb jelentőséggel bírnak, szomorú vagyok mindazok miatt, akik nincsenek, vagy nem voltak jelen. Ti, akik talán ott ültök, ezt nem igazán érzitek, de egyszerűen hozzátartozik a szellemi felépüléshez, hogy mindannyian ugyanazt, mindenki ugyanazt hallja, és pedig egyszerre nem majd csak egy második szájból, hanem valóban felépüljünk Isten igéjének a visszhangzása alatt. És én személy szerint jobban örülnék egy heti egy összejövetelnek, amin mindenki részt vehet, mint háromnak, ami szórványosan van megtartva. Tisztában vagyok vele, hogy vannak, akik a munka szempontjából nem tehetnek róla, hogy ez elkerülhetetlen, de hadd térjünk vissza az első szeretethez, és minden körülmények között helyezzük Isten ügyét az első helyre. Mert Isten megérdemelte ezt, és jót fog tenni nekünk, ha ezt így gyakoroljuk. Isten ezt meg fogja jutalmazni. A tegnap este hallottunk mégis néhány dolgot, amit mindenkinek hallania kellene. Egyszerűen úgy van, hogy feltétlenül szükséges lenne, mert meggyőződésem az, hogy a tanítás a végéhez közeledik, és hogy Isten olyan embereket akar belőlünk formálni, akik az ő útjain járnak, és az ő útjai az ő szava szerint vannak. Senki sem mondhatja, Isten útjain járok, és figyelmen kívül hagyja az ígét jobbra és balra. Isten útjai mindig Isten ígéjében vannak lehorgonyozva, és az ő gondolata, és őt minden, amit tesz, az ő ígéje keretei között van. És legyen, hogy így megajándékozzon kegyelemmel, hogy megszívleljük, és magunkba fogadjuk azt. Ma reggel a Timóteushoz írt levéllel szeretném folytatni, de előbb röviden kitérnék még arra, amit már együtt hallottunk. Az Ésaiás 25-ben olvastuk együtt, ó Uram, Te vagy az én Istenem. Már ez valami nagyon becses dolog. Te nem egy valamilyen Isten vagy, Te az én Istenem vagy. Ez a személyes kapcsolat, viszony, az Istennel való összeköttetés. Ó, Uram, Te vagy az én Istenem. Felmagasztallak Téged. Dicsőíteni akarom a Te nevedet. Mert csodálatos dolgokat vittél véghez. Ezt már hallottuk előzőleg is. Az egyetlen alkalom, amikor szó szerint elhangzott, az a Golgotai kereszten volt, és pedig azzal, hogy elvégeztetett. Minden csodálatos dolog, amit Isten valaha is tett, Ádám óta és minden időben, nem hasonlítható össze azzal, ami a Golgotán történt, mert minden, amit Isten valaha is tett, a Golgotára célzott, és amit Isten azóta is tesz, az a Golgotán történtek következménye. A Golgota a hit központi állomása az Ó és az Új Szövetségben, nevezetesen a megváltás, a megbocsátás, az üdvösség, a kegyelem, az örök élet. A Golgotán csodálatos dolgok történtek. Az Úr kijelentette, hogy elvégeztetett. És mögötte meg van írva régóta fennálló tanácshatározatok megvalósultak te általad. A hűség és az igazságban gyakorlattá vált. Ez a mi Istenünk. Uram, te vagy az én Istenem. Amikor Tamás meglátta az Urat, az ő feltámadása után felkiáltott, én, Uram, és én Istenem. Erre csak az képes, aki megértette és felfogta azt, ami a Golgotán történt. Olyan tanácshatározatok, amelyeket a proféták kijelentettek, amelyek proféciák által erőre belettek jelentve, megvalósultak. Te vagy az, aki csodálatos dolgokat cselekedtél és vittél véghez. Minő, micsoda kegyelem. Mindannyian együtt olvastuk az igazságban gyakorolt hűség. És aztán azt is együtt olvastuk, a halált örökre el fogja tüntetni. Isten az Úr minden arcról letörli a könnyeket, és népének gyalázatát eltörli, eltünteti mindenütt a föld színéről, mert az Úr megígérte. Ez valami csodálatos dolog. Isten szavaiban olyan egy bizalom van. Ezek egy abszolútumot jelentenek. Véglegesek, végérvényesek, az egyetlen valóság, ami a Földön létezik, Istentől származik, Istenben van, belőle fakad, hozzávezet vissza, és azokban található meg, akikben ő lakozást vett. Nem mi vagyunk a saját abszolútumunk, hanem Isten szavát kaptuk abszolútumként önmagunkba, mert magunkba fogadtuk. És mondom nektek, most valóban azon múlik minden, hogy higgyünk úgy, ahogyan a Szentírás mondja, és nem csak ezt, hanem azt is, hogy úgy beszéljünk, ahogy Isten szava kimondta, vagy ahogy Isten szólt az ő szavaiban. Sokan vannak ugyan, akik szívből készek hinni, ahogyan a Szentírás mondja is. Aztán, amikor beszélni kell, elbeszélnek a Szentírás figyelembevétele mellett. A mi hitünknek meg kell egyeznie azzal, amit Isten az ő szavaiban mondott. Mert ez a hit a Szentírás szavai szerint való hit. És Pál apostol azt mondja, én hiszek, és ezért beszélek is. A 26. fejezetben feltevődik a kérdés, amelyet itt most a 25. fejezet 8. versével kell összekapcsolni. Itt ez áll írva, vajon felélednek-e a te halottaid? Az én holt testeim, igen, fel fognak éledni, fel fognak támadni. Ébredjetek fel, és ujongjatok, ti, akik a porban nyugosztok, mert a ti harmatotok az égi fények harmata, és így a föld visszahozza az árnyékokat napfényre. Igen, a proféták már az Ószövetségbe is előre meghirdették az evangéliumot, amennyire ez lehetséges volt. Vajon felélednek-e a te halottaid? Igen, fel fognak támadni. De nekik ki kellett várniuk azt, amíg ő eljön. Amíg eljön az, aki elveszi a halál hatalmát. És ez meg is történt. Ő az Úr, az élet és a halál felett. Eljött és elvette a halál hatalmát. És egy romolhatatlan lényt hozott a napvilágra. Hat hasonlítsuk most talán röviden össze ezt az egy gondolatot még. A majdan eltávolítandó fátyolról az új szövetségből, vagy az új szövetséggel. Az Ézsaiás 25. fejezetének 7. verse. És ezen a hegyen el fogja távolítani a fátylat, amely minden népet beborít, és a takarót, amely minden nemzetre ki lett terítve. Ezzel kapcsolatosan írja Pál apostol a 2. Korintusbeliekhez írt levélben a 3. fejezet 14. versétől. Időközben a szellemi gondolkodásuk meg lett keményítve, mert mint a mai napig ugyanaz a takaró még mindig ott van, amikor az Ószövetség írásait felolvassák. És ez nem is tétetik le, mert csak Krisztusban lesz eltávolítva. Igenis, úgy van, hogy mind a mai napig valahányszor felolvassák Mózes könyveit, egy takaró borul a szívükre. De mihelyt Izrael az Úrhoz fordul, vagy az Úrhoz tér, a takaró el lesz vonva róluk. Az Úr azonban a szellem. És ahol az Úr szelleme van, ott van a szabadság. Mi pedig mindannyian, akik leplezetlen arccal visszatükrözzük az Úr dicsőségét, ezáltal ugyanarra a képmásra, az ő hasonlatosságára átváltozunk dicsőségről dicsőségre, ahogyan a szellem Urától történik. A takaró csak ott lesz eltávolítva, ahol az emberek megtérnek Krisztushoz. És azt is tudjuk, hogy a legtöbb ember számára még Krisztus is letakarva volt. És ezért van megírva Jelenések 1:1 Jézus Krisztus leleplezése, vagy felfedése, amelyben Isten részesítette őt, hogy megmutassa az ő szolgáinak, hogy mi fog történni rövidesen. Évszázadokon át vitatkoztak az emberek arról, hogy ki is legyen a Krisztus. Zsinatokon és tanácskozásokon megvitatták, hogy ki is legyen a Krisztus. És ide-oda dobtálták őt, innen-oda, onnan-ide. Az építőmesterek elvetették a drága sarokkövet, megbotlottak, megtorpantak benne, és nem tudták, hová tegyék, hová illesszék be. Mert ellettek sötétítve. Most azonban Jézus Krisztus kinyilatkoztatásának dicsőséges idejében élünk. És ez az az idő nem hasonlítható össze a múlt időkkel, és pedig azért nem, mert ez egy új nap, egy új idő. Összehasonlíthatatlan minden korábbi korszakokkal, amelyek voltak. Tisztában vagyunk azzal is, hogy voltak olyan áldásos idők, amelyek talán nagyobbak voltak annál, mint amit most tapasztalunk. De az íge kinyilatkoztatását illetően, az Isten tanács határozatának ismertetését illetően még soha nem létezett egy olyan időszak, amely összehasonlítható lenne azzal, amelyben most élünk. Amikor itt meg van írva, akárhányszor felolvassák hangosan a régi szövetség írásait, a takaró még mindig ott van, a fölöttük, akkor Izrael felett, és ugyanígy van ez ma is a nemzetek népe felett is. Valahányszor fel van olvasva az új szövetség írása, mindenkinek megvan a maga gondolkodása, gondolat, amiközben Isten szavát olvassák. Hogy miért olvassuk tehát egyáltalán még? Honnan jön a kinyilatkoztatás, ha előre megállapított véleményünk van, megalakított véleményünk, és a mi saját gondolatainkban vagyunk elmélyülve, miközben Isten ígét olvassuk? Honnan jön a szellem kinyilatkoztatása számunkra? A szellemi kinyilatkoztatás csak ott következik be, ahol a szellem a szabadságban, az íge hirdetése alatt képes kinyilatkoztatni az ígét, megismertetni a titkokat, és ahol az isteni gondolkodásban, Isten szerinti gondolat menetbe helyezhet minket. Mit is jelent voltak éppen a Jézus Krisztus gondolkodás módja? Amikor Pál apostol azt írja, hogy mindenkiben legyen meg az a határozott jellem, az a gondolkodásmód, ahogyan Jézus Krisztusban is volt. Ő azt mondja, meg van írva a könyvben, hogy a te akaratodat cselekedjem, ó Istenem, azért jöttem, és ez az én gyönyörűségem. Itt azt olvastuk. Régóta fennálló tanácshatározatok megvalósultak, a hűség az igazságban gyakorlattá vált. Most pedig hadd térjünk rá a tegnap este abba hagyott íge szakaszra a Timóteus levélből, a Timóteushoz intézett levélből. Itt az első fejezet utolsó versét szeretném felolvasni, majd a hatodik fejezetre térnék át. Először is az első Timóteus 6-ban a 18. verstől. Én fiam, Timóteus, ezt az utasítást a szívedre kötöm neked, a korábban elhangzott prófétai kijelentésekkel kapcsolatban felőled. Harcolt meg a nemes harcot azoknak az erejében, azokra való emlékezettel, a hithez való ragaszkodással és a tiszta lelkiismeret megtartásával. Pál apostol felhívta itt a hitben való fiának, Timóteusnak, akit az Úrhoz vezetett, a figyelmét arra, hogy harcoljon. Harcoljon a hit harcában, vagy harcolja meg a hit harcát. És emlékezteti őt a hozzáintézett, vele kapcsolatosan való prófétai kijelentésekre, amelyek hozzá lettek intézve. Szeretteim, nekünk részünk lett egy átfogó, mindent magába foglaló prófétai íké, minden benne foglalt kijelentéssel együtt, és én meg vagyok győződve arról, hogy Isten mindannyiunkhoz szólt. Már most, ha Pál apostol itt felszólítja ezt a Timóteust arra, hogy vegye szívügyének, tegye szívügyévé ezeket a kijelentéseket, és harcoljon azok erejében, akkor azt szeretném ma hangsúlyozni, ha mi megfelelően győzedelmesek akarunk lenni a hit harcában, akkor meg kell szívlelnünk Isten kijelentéseit, a profétai kijelentéseket, és akkor már nem fogjuk a levegőt vagdosni, hanem minden alkalommal teli találatunk lesz, amikor Isten szavát vesszük, alkalmazzuk, és a szellem kardjaként, és pedig a szellem kardjaként alkalmazzuk azt. Felolvasom még egyszer, hogy megszívleljük a 18. verset. A korábban elhangzott profétai kijelentésekkel kapcsolatban felüllet harcolt a nemes harcot azoknak az erejében, azokra való emlékezettel. Miből merítünk mi erőt? Vajon abból, amit te vagy én tettünk, vagy nem tettünk? De hiszen Isten hozzánk intézett ígéjéből merítünk erőt, ami hozzánk intéződött. És csak így tudunk Isten ezen ígéjének a keretein belül egy igazi hitbéli harcot folytatni, amiért érdemes küzdeni. Így van-e vagy sem? Különben a saját fegyvereinkkel, a saját szavainkkal harcolunk, és megkérdezem tőlünk, magamat is beleértve, szembe tudunk-e szállni az ellenséggel a saját szavainkkal, a saját fegyvereinkkel? Nem fogunk-e minden alkalommal vereséget szenvedni? Nem fog az ellenség kinevetni minket? De ha Isten fegyverzetével, az Úr ígéjével vagyunk felfegyverkezve, és minden idők legnagyobb példáját vehetjük magunknak, magát, a mi Urunkat, amikor testben járt. És az ellenség odament hozzá, és megpróbálta becsapni őt. Ráadásul ezt mondta ennél fogva, bizonyára meg van írva. És akkor átvette az Úr az ígét, helyesen utalva arra, és azt mondja, ismételten meg van írva. Az íge isteni fegyverével, az ígével harcolt. Neked és nekem sem marad más hátra, mint az isteni tekintély, amely előtt a sátánnak, a bűnnek, a betegségnek és minden démonnak meg kell hajolnia és alá kell vetnie magát. Ezzel az isteni fegyverrel akarunk harcolni. És akkor ez már egy megnyert csata, mert Krisztus már győzedelmeskedett a Golgotai kereszten. Csak akkor értjük meg az ígét, hogy a hit a győzelem. A hit maga a győzelem. Nem győzedelem lesz valamikor, hanem a hit az a győzelem, amely legyőzte a világot. Én, fiam Timóteus, ezt az utasítást a szívedre kötöm neked. A korábban elhangzott profétai kijelentésekkel kapcsolatban felőled harcolt meg a nemes harcot azoknak az erejében, azokra való emlékezettel. Harcolt meg a jó harcot. Ebben rejlik a mi titokzatosságunk ezekben a napokban. Harcolj Isten erejében, amely az ő szavaiban van, és az íge tudomásunkra lett juttatva, és Isten erejévé válik bennünk, ha a hit lehorgonyózódik a te szívedben és az én szívemben is. Továbbá az áll írva, a hithez való ragaszkodással és a jó lelkiismeret megtartásával. Sajnos egyesek erőszakosan lemondtak erről, és így hajótörést szenvedtek hitükben. Előfordulhat, hogy az emberek az isteni kijelentések hallatára ültek, és ahelyett, hogy kitartottak volna az íke a szellem és a vér erejében, és megálltak, és harcoltak volna benne, inkább erőszakkal szakítottak azzal. Isten soha, semmilyen körülmények között, semmilyen időben nem ereszt el bennünket. Viszont az emberek meghozhatják a saját döntésüket. Olyan prófétai kijelentésekkel van dolgunk, amelyek nagyon személyesen intéződnek mindenkihez, aki az élőisten gyülekezetéhez tartozik. És így kell értelmeznünk is őket. Így kell elfogadnunk is őket. De ha elhatárolódunk tőlük, erőszakosan függetlenítjük magunkat Isten kijelentéseitől, akkor ez nem is olyan egyszerű. Úgy van, hogy tudatosan félre kell taszítanunk azt, amit Isten mondott, hogy elhihessük azt, amit mások mondtak vagy mondanak. Vagy tudatosan félretesszük azt, amit mások mondtak vagy mondanak, hogy képesek legyünk elhinni azt, amit Isten mondott. És ezt a döntést mindannyiunknak meg kell hoznunk személyesen. A 6. fejezetben a 12. verstől még több is van írva a harcról. Harcold meg a hitnek nemes vagy jó harcát. Ragadd meg, kapaszkodj bele az örök életbe, amelyre el is lettél hivatva, és amelyért letetted a dicsőséges hitvallást sok tanú előtt. Én megparancsolom neked, Isten színe előtt, aki minden életet megalkott, és Krisztus Jézus előtt, aki a dicsőséges vallomást tette Poncius Pilátus előtt, úgy teljesítsd a megbízatást, hogy szeplőtlennek és fedhetetlennek maradj, vagy bizonyulj, ami Urunk Jézus Krisztusunk megjelenéséig. Mint sok más bibliai szakaszokban is, itt is elhangzik egy olyan kijelentés, amely arra az időre utal, amelyben Krisztus vissza fog jönni. Úgy teljesítsd a megbízatást, a hozzád intézett megbízatást, hogy szeplőtlennek és fedhetetlennek maradj, vagy bizonyulj, ami Urunk Jézus Krisztusunk megjelenéséig. Ez az én kívánságom, és szeretném, ha személyesen megszólítva lennénk ezzel az ígével, és egyszerűen azt mondanánk, Uram, segíts te meg engem ebben, és ajándékozz meg te erővel ahhoz, hogy szolgálhassalak téged, ami Urunk Jézus Krisztusunk megjelenéséig. Hogy teljesíthessem azt a megbízatást, amely minden bizonnyal a legnehezebb volt az összes megbízatások közül, amelyet Isten kiosztott ezen a földön. Végül is úgy van, hogy ez a legutolsó időszak, és az emberek már régen elveszítették a tiszteletüket Isten és az ő szava iránt. És mindez idő alatt fel vagy helyreállítja Isten újra ezt az isteni rendet. És ez egy olyan feladat, ami nem könnyű. Csak annak örülhetek, hogy Isten az, aki mindent véghez visz mindenekben. Ha ez az én feladatom lenne, kétségbe kellene esnem. De az íge hirdetés végbe megy, megtörténik, és az íge hirdetés alatt építi Isten az ő gyülekezetét. És pedig a személyesen hozzánk intézett prófétai íge visszhangzása alatt, az össznézet és az útbaigazítás alatt építi az Úr az ő gyülekezetét. Senki ne támaszkodjon arra gondolatra, hogy Isten mindenütt építi az ő gyülekezetét. Ez egy szép megfogalmazás vagy kijelentés, és az ember azt kívánja, bárcsak igaz is lenne. De Isten csak ott építi az ő gyülekezetét, ahol tiszteletben van tartva az ő ígéje, ahol igénybe tudja venni az ő szolgálatait, ahol ki tudja adni az ő ígének isteni követelményeit és rendeleteit. Ott, ahol ő dönthet, ő beszélhet, nem ott, ahol emberek beszélnek az ő ígéjéről, hanem ott, ahol ő maga beszélhet az ő ígéjén keresztül. És azt hiszem, hogy ezt nagy mértékben megtapasztaltuk, és hálásan fel is ismertük, tudomásul vettük. Isten szólt hozzánk az ő igén keresztül, és ez az ő hozzánk intézett szava hasonló ahhoz az igéhez, ami Timóteushoz is lett intézve, akkor egy pálapostól szájából, most pedig az utolsó küldött szájából, akit Isten elküldött, hogy szóljon hozzánk. És pálapostól azt mondja, harcolj annak erejében. Nem a te erődben, hanem annak erejében, annak az íge üzenetnek az erejében, ami Istentől lett hozzánk intézve. Ők győzedelmeskedtek a bárány vére és az ő bizonyságtételük szava által. Jelenések 12.1.11. Itt az áll írva, harcolt meg a hitnek nemes, jó harcát, ragadd meg, vagy kapaszkodj bele az örök élethez, amelyre el is hitettél hivatva, és amelyért letetted a dicsőséges hitvallást sok tanú előtt, és így tovább. Most pedig a 15. vers. Amelyet az üdvös és egyetlen hatalmasság a kijelölt időben meg fog valósítani, életbe fog léptetni. Ennél fogva az Úr visszajöveteléről van szó. Ennél fogva arról van szó, amit a 14. versben is olvastunk. Úgy teljesítsd a megbízatást, hogy szeplőtlennek és fetetetlennek találtas vagy bizonyulj, ami Urunk Jézus Krisztusunk megjelenéséig, amelyet az üdvös és egyetlen hatalmasság a kijelölt időben meg fog valósítani. Életbe fog léptetni, ő a királyok királya és az urak ura, aki egyedül birtokolja a halhatatlanságot, aki megközelíthetetlen világosságban lakozik, amit ember nem látott és nem is láthat. Őt illeti a megtiszteltetés és a hatalom. Az Úr visszajövetelének ideje meg lett határozva az egyedüli hatalmasság által, aki létezik, és ez a mindenható Isten. Ezt az időt senki sem fogja sem lerövidíteni, és senki sem fogja meghosszabbítani sem. Én tudom azt, hogy a ti gondolataitok most a Máté 24. fejezetéhez mehetnek, ahol meg van írva, hogy a választottakért meg lesznek rövidítve a manapok. Csak egy megjegyzést szeretnék tenni. ezzel kapcsolatosan olvassátok el a Máté 24-et abban a szöveg összefüggésben, és el fogjátok olvasni abban, hogy csak azért imádkozzatok, hogy a menekülésetek ne télre vagy szombatra essen, és aki a hegyekben van, az ne jön először haza valamiért, és ha valaki a háztetőn van, ne menjen a házba, hogy magához vegye a vagyonát, hanem meneküljetek. Ez a rész abszolút az időben élő Izrael népéhez lett intézve, és pedig tekintettel a Jeruzsálem Krisztus után 70-ben bekövetkezett pusztulására. Ezt mindannyian jókedélyűen elolvashatjátok. Itt a második Timóteus 1-ben, a 6. verstől ez áll írva. Ez okból emlékeztetlek téged figyelmeztetőül arra, hogy loppanst fénylő lángra Isten kegyelmének azt az ajándékát, amely az én kézrátételem nyomán adatott meg neked. Mert Isten nem a csüggedtségnek a szellemét adta nekünk, hanem az erőnek, a szeretetnek és az önfegyelemnek a szellemét. Ezekkel a szavakkal arra buzdítja Pál apostol Timóteust, hogy éljen a neki adatott kegyelmi ajándék bevetésével, lobbantsa fel azt, lángra használja, és használja, és ragyogó lángra lobbantsa egy ember, aki ajándékot vagy szolgálatot kapott Istentől, módjában van használni, vagy nem használni azt. Egy ajándék arra adatott, hogy használva legyen. És egy hivatás és egy szolgálat arra lett adva, hogy végre legyen hajtva, és meg legyen téve az, amit az Úr kijelentett, és amit mondott. Az általa megajándékozott megbízatás szerint. Ezt az ígét is mindannyian megszívlelhetjük, én magam is, különösen a 7. verset. Mert Isten nem a csüggedtségnek a szellemét adta nekünk, hanem az erőnek, a szeretetnek és az önfegyelemnek a szellemét. Már hallottuk a bevezetőben a Nehemiásból. Ott ez áll, ne legyetek szomorúak, és ne csüggedjetek el, mert ez az a nap, amelyet az Úr készített. És nagyon röviden leírom a mostani körlevelemben, valószínűleg eléggé az elején már, mire találtak a visszatérők akkor törmeléket és hamut, romokat és magatehetetlenséget. Tanácstalanság volt a szemük előtt, minden egyenlővé lett téve a földdel. És elhangzik a prófétai üzenet, hogy ne szomorkodjatok, ne csüggedjetek el, hanem örüljetek, mert ez az a nap, amelyet az Úr készített. Nos igen, mondjátok el egy embernek, aki 70 év után hazatér, és minden, amire csak gondolhatott, romokban hever, és akkor azt mondjátok ti neki, örülj, ne légy szomorú, ne csüggedj el, mert ez az a nap, amelyet az Úr készített. Az első ér valóban elhangozhatott volna. Nos, ezt könnyebb mondani, mint megtenni. Nézzetek csak körül. Nézzétek meg magatoknak a dolgot. Igen, de mi volt az? Ez volt az Isten órája, az az idő, amit az Úr készített, és a fogságnak vége volt, és ők visszatértek. Az, ami a szemük előtt volt, hiszen az nem az volt, ami rövidesen felemelkedett utána, vagy felépült. Rövid időn belül nyoma sem volt a romoknak. És tudjátok, mi nyűgözött le engem annyira, hogy azonnal elkezdték megünnepelni a sátoros ünnepeket, hogy megemlékezzenek az atyáik Egyiptomból való kivonulására. Nem várták meg, hogy a tornyot felállítsák, hogy úgy mondjam, hanem hittel elkezdtek hálát adni Istennek. És tudjátok, a csodálatos dolog ebben az, hogy meg lehet látni benne. Ennek a dolognak semmi köze nem volt ugyan az Egyiptomból való kivonuláshoz, hanem a babiloni fogságból való visszatéréshez. És mégis úgy volt, hogy nagy örömmel megemlékeztek a visszatérők az Egyiptomból való kivonulásra, az ő atyáikra, Ábrahamra, Izsákra és Jákóbra, Mózesre, arra, amit Isten tett, és elkezdték dicsérni és hálát adni, és ünnepelték a sátoros ünnepet. És ezzel összefüggésben áll egy kis mondat. Nehemiás napjai, Nehemiásnál ez írva, hogy Józsué napjai óta Izrael nem ünnepeltek többé, ilyen módon az izraeliták. Ez egy ok az örvendezésre. Ők tudták, mi visszalettünk vezetve, hárfáinkat levettük a fűzfákról, és magunkkal hoztuk azt, és most az ígéret földjén vagyunk. Most dicsőítő és háladó énekeket akarunk zengeni az Úrnak. Megint jöhetett volna valaki az ellenérveléssel, és mondhatta volna, várjatok egy pillanatra, az éneklésre még van időnk. Előbb itt kell történnie valaminek. Először is legalább az építkezésnek el kell kezdődnie. Valaminek itt láthatóvá kell válnia. Szeretteim, a hit már látja azt, ami még nem létezik. És ma megkérdezem tőletek, vajon nem intéződött te Jeremiás próféta által az Úr szava Izrael népéhez, amikor azt mondta, hogy 70 év múlva újra vissza lesztek vezetve a hazátokba. Nekik megvolt az ő idejükre nézve a prófétai kijelentés, mint alap, és ők hittek, visszatértek, és munkához kezdtek. Vajon ma másképp legyen ez? Vajon homokra építettünk, vagy inkább állunk és Péterrel együtt mondjuk, és annál határozottabb szilárdsággal megvan számunkra most a prófétikus íge, amelyet birtokolunk, és jól teszitek, ha odafigyeltek rá, mint a világosságra, amely egy sötét helyen világít. Ez az a nap, amelyet az Úr készített. És amikor itt meg van írva, mert Isten nem a csükkettség szellemét adta nekünk, hanem az erőnek, a szeretetnek és az önfegyelemnek a szellemét. Ez pedig azt jelenti, hogy a Szent Szellem fegyelmezése alá kerülünk. A Szent Szellem pedig Isten ígéje alapján gyakorol fegyelmet. Az önkényesség ki van zárva Istennél, és nem megengedett. Csak egyetlen mérce van, ami alapján mérlegelhetünk és dönthetünk. És ez Isten ígéjének a mércéje, és a Szent Szellem elvezet bennünket az ígébe. És csak így szentelődhetünk meg az ígében. Szenteld meg őket a te igazságodban, a te ígéd az igazság. Az isteni megszentelődés Isten ígéjében történik. És ha mi ő benne vagyunk, és az ő szavai megmaradnak mi bennünk, akkor mindez megtörténhet Isten kegyelme által. Én tudom, hogy mi is mindannyian sanyargatottak vagyunk, és hogy a szárnyaink meglettek nyírbálva is, ezt én is jól tudom. És emberileg mérlegelve soha többé nem tudnánk feltápászkodni. De mivel Istennel, Isten országával, Isten szavaival, Isten népével és Isten hatalmával van dolgunk, ezért nem merjük az isteni dolgokat emberi módon megítélni, hanem Ézsaiás prófétával együtt mondjuk, hogy új szárnyakat kapunk, és felemelkedünk, felszárnyalunk, mint a sasmadár, és hogy futunk, és nem fáradunk el. A Jelenések könyvében négy élő lény volt, és az első egy sas volt. A sas pedig nem egy földhöz ragadt, vagy földhöz kötött madár. A sas csak időről időre ellátogat a földre. Ő a magasságban, a levegőben tartozik. Ott van a helye. És mi az utolsó korszakban élünk. Egy prófétai korszakban. A sas szemléletével, amellyel megajándékozott bennünket Isten, a prófétai írások kinyilatkoztatásán keresztül, kegyelemből. Ha igazi sasok vagyunk, akkor képesek leszünk elhinni, hogy új szárnyak nőnek ránk. Képesek vagyunk erre ma, meg tudjuk-e tenni teljes szívünkből? Én tudom, hogy még mindannyian csak ülünk és gondolkodunk. Nos, rendben, ma azt mondom nektek, hogy Istennel foglalkozunk, Istennel van dolgunk, és Isten azért foglalkozik velünk, mert hitet tanúsítottunk az ő szavainak. És hadd olvassak itt még valamit ugyanebből a fejezetből. A második Timóteus első fejezetének 8. verse ez. Első Timóteus 2. Timóteus 1, a 8. vers. Így hát ne szégyelj bizonyságot tenni a mi Urunkról, sem rólam, aki egy fogoly vagyok ő érte, hanem aki egy fogoly vagyok ő érte, hanem vegyél részt a szenvedésekben az üdvösség üzenetéért, az evangéliumért, az Isten ereje mérték egységének megfelelően. Aki megmentett minket, és elhívott minket egy szent elhivatottsággal, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem az ő elhatározása, szabad akarata és kegyelme szerint, amellyel megajándékozott bennünket Krisztus Jézusban az örökké valóság óta. Most pedig, ami megváltónk Jézus Krisztusunk megjelenésében nyilvánvalóvá lett. Ő megsemmisítette a halál hatalmát. Hatalmát viszont az üdvösség üzenete által életet és romolhatatlanságot hozott napvilágra, amelynek én a magam részéről hirdetőjévé, apostolává és tanítójává lettem kinevezve. Vajon ezek a szavak nem mind drága és szent szavai Istennek? Ézsaiás prófétánál azt olvastuk, hogy ő el fogja pusztítani, vagy meg fogja semmisíteni a halált. Itt pedig arról van beszámolva nekünk, hogy elpusztította a halál. Ez a valóság, hiszen ez megtörtént, beteljesedett. És nem csak ennyi, hanem hogy létrehozta az örök életet is. Az egyik meg lett semmisítve, a másik pedig létrejött. Létre lett hozva. Micsoda kegyelem, micsoda evangélium. Egy örömteli és felszabadító üzenet, amely Isten erejévé válik azokban, akik szívből hinni tudnak. Pál arra ösztönözte Timóteust, hogy tegyen bizonyságot az Úr mellett, és ne szégyelje őt sem. Amint tudjátok, Pál apostolnak különleges kinyilatkoztatásai voltak a gyülekezetről, az elragadtatásról, sok olyan dologról, amelyekről korábban még egyetlen apostol sem írt. De a legnagyobb ellenségeskedést is el kellett viselnie. És milyen hálás volt a fiatal testvérekért, akik nem csak azt mondták, én megvallom az Úr Jézus Krisztust, ő az én megváltóm, hanem azt is elmondhatták, én kiállok amellett, amit Pál apostol hirdetett. Pál pedig arra buzdítja Timóteust, ne szégyelj te engem sem, akkor ugyanis szégyennel és becstelenséggel járt együtt. Ő egy hátrányos helyzetben volt, de Isten vele volt. És mindazok, akik kiálltak mellette, Isten mellett is kiálltak, mert Isten hívta el őt, és nevezte ki őt, és bízta meg őt. Ugyanez vonatkozik miránk is ebben az időben Branham testvérrel kapcsolatosan. Nem arról van szó, hogy kiemeljünk egy embert, ha mégis kiállunk mellette, akkor csak azért, mert felismertük, hogy ő Isten kiválasztott eszköze volt, és hogy az Úr az ő szolgálatán keresztül egy mindent átfoglalóan kinyilatkoztatást adott. Profétai kijelentések hangzottak el hozzánk, vagy számunkra ezekben a napokban, és ezekben az isteni kijelentésekben isteni erő van, számodra és számomra is. Úgy, hogy Istenem ez erejében meg tudjuk vívni a szellemi harcot. Végezetül hadd olvassak fel még valamit, aminek mindent össze kell foglalnia, és szemlőt kell vezesse számunkra, hogy mit jelentett talán a legtöbbet az apostol számára. A 12. verstől. Ez az oka a jelenlegi szenvedéseimnek is, amelyek miatt azonban nem szégyellem magam, mert tudom, hogy ki az, akiben bízalmamat helyeztem, vagy akiben bízalmamat vetettem, és biztos vagyok benne, hogy elég erős ahhoz, hogy a rám bízott javakat, a kincset megőrizze egészen addig a bizonyos napig. Vajon nem csodálatos ez a beszéd? A pillanatnyi szenvedést mellékes dolognak tekintette, amely ugyan része, de nem a középpontban lévő. A legfontosabb ebben a versben az a kijelentés, mert én tudom, ki az, akiben bizalmamat helyeztem, vagy vetettem. Te is tudod-e, hogy kiben vetetted a bizalmadat? Én is tudom. Akkor nem szabad eldobnunk a bizalmunkat, mert nagy jutalmat hoz magával mindazoknak, akik kitartanak a végsőkig. Ez az Isten szava. ezt a mondatot még többször is el tudnám olvasni, mert én tudom, hogy ki az. Halleluja! Mert én tudom, hogy ki az, akiben bizalmamat helyeztem, vagy vetettem. Egy kérdés. Mi volt a lényeg, amiben bízott? Ki volt az? Ugyanaz, aki elhívta őt, aki szólt hozzá, aki elküldte őt, aki kinyilatkoztatta magát neki. Ugyanaz volt, akiben bizalmát helyezte, vagy vetette. A mi Urunk és üdvözítünk. Szeretteim, ugyanez érvényes mindannyiunkra nézve. De hiszen nem emberekben vetettük a bizalmunkat. Különben megszégyenülnénk. Még mindig megvan írva, senki sem fog megszégyenülni azok közül, akik az Úrban vetették az ő bizodalmukat. És hozzá lehetne fűzni erőszak nélkül, hogy mindazoknak, akik nem az Úrban vetették bizalmukat, meg kell szégyenülniük, hogy megtanuljanak újra kezdeni, és az Úrban vetni a bizalmukat, hogy végül ne szégyenüljenek meg a végen. Ezt mintha trombita szóval kikiálthatnám mindannyiunknak, és remélem, hogy mindenki a szívében ugyanezt el tudja mondani, olyan hangosan, amilyen hangosan csak tudja, még ha szavak nélkül is. Mert én tudom, hogy ki az, akiben bizalmamat helyeztem, vagy vetettem, és biztos vagyok benne, hogy elég erős ahhoz, hogy a rám bízott javakat, a kincset megőrizze egészen addig a bizonyos napig. Ez összetartozik, nem csak a múltban és a jelenben való bizalom, hanem bizalom addig a napig, amikor az Úr újra eljön, hogy magához vegye az öveit, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy ő elég erős. És ezt mindannyian hisszük. Nem te vagy az, aki megtartod magad és azt, amit Isten adott neked, hanem Isten tart meg téged és azt, amit rád bízott az ő kezében. Minden szentjei az ő kezében vannak. És ismerjétek fel, hogy ő csodálatosan vezeti az ő szentjeit. Nem egy csodálatos beszéd ez? Nem lettünk-e megerősítve a hitünkben? Megértettük-e az Úr beszédét, az ő szólásmódját? Ki hisz az íge hirdetésünknek, és kinek nyilatkozik meg az Úr karja? Ézsaiás 53:1. Azoknak, akik elmondhatják, én tudom, hogy kiben hiszek, kiben vetettem a bizalmamat, és meg vagyok győződve arról, hogy elég erős ahhoz, hogy a rám bízott javakat, vagy a vagyont megőrizze mind a manapig. Ez az az üdvös bizonyosság, amelyet szeretnénk magunkkal venni erről a hétvégéről, útravalóul. Amikor folytatjuk életútunkat, mindkettő, először is az, hogy a prófétai kijelentések vagy ígehirdetések azért kaptuk, hogy Isten erejévé váljanak azokban, akik hisznek, és ezek az emberek aztán bizalmat merítenek az iránt, aki szólt hozzájuk. Mert hiszen tudják, hogy kiben hisznek, és kinek a kezébe vagy kezére bízták a lelküket, és ő elég erős ahhoz, hogy megtartsa és megőrizze őket, ami szeretet megváltunk dicsőséges visszajövetelének napjára. szívleljétek meg ezeket a szavakat. Higgyétek el, foglalkozzatok ezekkel a szavakkal, és szóljatok Istenhez, mondván, Uram, Te hozzám intézted ezeket a szavakat. Én rám voltál vagy útalással. Én hiszem, hogy a Te tulajdonod vagyok, Te megváltottál engem, megbocsájtottad a vétkeimet, nevemen szólítottál engem, a Tied vagyok az időre és az örökké valóságra. Most pedig erősítsd meg a Te szavadat mindannyiunkban, úgy szellemben, lélekben, mint testben. Mert én tudom, hogy ki az, akiben bizalmamat helyeztem, vagy bizalmamat vetettem, és meg vagyok győződve arról, hogy ő elég erős ahhoz, hogy a rám bízott vagyont megőrizze addig a napig. Ő az, aki azt mondhatta, nékem adatott minden hatalom, úgy a mennyben, mint a földön. Ő feltámadt, legyőzte a halált, legyőzte a poklot, leszámolt, harmadnapra feltámadt, beszélt az ő tanítványaival, felment a mennybe, és hamarosan vissza is jön. Magasztalva és dicsőítve legyen az ő szent neve. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Szívből megköszönöm neked ezt a hétvégét, azt a kegyelmet és kiváltságot, hogy összegyűlhettünk a Te jelenlétedben. Hűséges Urunk, a saját szemeinkkel látjuk, a fülünkkel halljuk, a szívünkkel hisszük mindazokat a prófétai szavakat, amelyeket kijelentettél, és amelyek most beteljesednek. Szeretett Uram, ezen keresztül egy isteni erő jutott el hozzánk. A Te szavadnak teremtő ereje van. Megváltói ereje valóban a Te erőddel rendelkezik. A Te erőd van a Te szavadban, Istenem. És a Te szavad soha nem tér vissza üresen, mindig beteljesíti azt, amire elküldted azt. Köszönjük, hogy tisztában lehetünk azzal, hogy kiben vetettük a bizodalmunkat. Ki szólt hozzánk, kinek a szavát hallottuk. Ó, Uram, kik vagyunk mi, hogy Te szólsz hozzánk? Ki volt egy Ábrahám, egy Izsák, egy Jákób? Ők voltak a Te szolgáid és a Te prófétáid, húsból és vérből való emberek voltak. De a Te kiválasztottad tette a különbséget. A Te szavad eljutott hozzájuk, Isten szerettei voltak, az ő kedveltjei, Isten barátjai, az Úr áldottai, akik nemes magvakat hordoztak magukban, és akik már várják, hogy az utolsók is csatlakozzanak hozzájuk, és akkor egyesülve leszünk, és leülünk Izsákkal, Jákobbal együtt az asztalhoz. Ó, nagy Istenünk! Fogadd el a köszönetet a